Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, alapvendége Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, a beszélgetésünk apropóját pedig azt szolgáltatja, hogy a napokban tettétek közzé friss makrogazdasági előrejelzéseteket, tehát akkor légy olyan kedves, oszd meg a részleteket.
Hát talán a hallgatókat leginkább az érdekli, hogy a magyar gazdaságra vonatkozólag mik az előrejelzéseink. Igazából az előző negyedévhez képest jelentős változások nem voltak az előrejelzésünkben. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az idei éves GDP növekedés az 0% körül lehet. Persze van egy bizonytalansági tartomány, elképzelhető, hogy esetleg egy kicsi visszaesés lesz, de ez nem haladja meg az 1-2%-nál nagyobb mértéket. Talán még nagyobb a valószínűsége annak, hogyha nem nulla, akkor felfele lenki a mérce, és egy icipicit magasabb lehet a növekedési ráta, itt nagyon lehet bízni a mezőgazdaságnak a jó teljesítményében, a hírek szerint ugye viszonylag jók egyelőre a termés átlagok, a tavalyi évhez képest ez különösen örvendetes, amikor ugye borzasztó gyenge volt a termés, úgyhogy lehet bízni a mezőgazdaságban, de hát egy ilyen pozitív nulla talán, ami az idei évre kinéz. Jövő évre már azért várunk növekedést, 3%-os gazdasági növekedésre számítunk 2024-ben.
Egyéb iránt a mindenkit foglalkoztató kérdés az a infláció témaköre, abban van-e valami pozitív előrelépés a korábbi hónapokhoz képest, legalábbis amit ti láttok prognózisok szintjén?
Mi korábban is úgy gondoltuk, és ez nem változott, hogy az év végére az egy számjegyű tartományba beérkezik a hazai inflációs ráta. Itt a legutóbbi egy-két hónapnak a kedvező adatát követően talán annyi változott, hogy már nem csak azt gondoljuk, hogy decemberben, hanem már novemberben is egyszámjegyű inflációs adatra számítunk. Ugye aminek azért van jelentősége, mert a decemberi inflációs adatot majd csak jövő év januárjában fogjuk megismerni, tehát már úgy zárhatjuk talán remélhetőleg az idei évet, hogy már a birtokunkban van egy olyan inflációs adat az év vége előtt, ami nem kétszámjegyű, hanem egyszámjegyű.
Ez makro szempontból szép, de úgy egyébként felhasználóként mit fogunk ebből érezni, például a tavalyi 5000 forint per kilogramm trapista sajt, az már 2004 lesz? Hogy megfogjuk gyakorlati oldalról is a témakört.
Hát ugye sajnos...
Vagy marad a magas árszint.
Sajnos, hogyha az infláció csökken, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az árak is csökkennek. Ugye az a defláció, amikor az árak csökkennek. Egyelőre azért nincs erről szó, arról van szó, hogy az árnövekedésnek az üteme kapcsol egy alacsonyabb tartományba. Egyébként különösképpen a nagyon magas bázisadatok miatt, tehát emlékezhetünk, hogy tavaly szeptemberben jött be a rezsicsökkentés csökkentése, tehát a megemelkedett háztartási energiaszámlák akkor érkeztek, akkor kerültek elszámolásra, emlékezhetünk az üzemanyagársapka december 7-i eltörlésére, tehát ugye ez egy nagyon jelentős üzemanyagár emelkedés, tehát ez olyan magas bázis jelent, tehát a tavaly évben olyan hirtelen megugrása következett be egyes termék és szolgáltatás csoportoknak, ami idén remélhetőleg elmarad. Azért van jó hír is abból a szempontból, amit felvetettél, tehát vannak olyan termékek, amelyeknek az ára valóban csökken, és valóban a trapista sajt az közéjük tartozik, tehát itt a tejtermékek, feldolgozott tejtermékek, tej, és még jó néhány élelmiszernek az ára az csökken. Azt pedig látjuk ugye a benzinkutakon, hogy akár hetente többször is, de változik az üzemanyagárnak az üzemanyagára. Ez tud lefele menni, fölfele menni, de hát az üzemanyagársapka eltörlését követő, nagyon magas piaci árakat követően azért most egy jóval barátságosabb árkörnyezetben vagyunk, még akkor is, hogyha hát így is nagyon drága.
És ez a logika mentén mi várható 2024-ben? Mármint ami a fogyasztói árak ütemét illeti.
Én azt gondolom, hogy folytatódik az inflációnak a csökkenés. Hát már nem ilyen ütemben, mint az idei évben. Tehát ugye, hogyha ránézünk egy nagyon hosszú ideig tartó inflációs görbére, akkor ez egy óriási hegycsúcs, ami a tavalyi évben elindult. Idén évelején jutott a csúcsára, ugye januárban volt 25,7%-on a tetőzése a fogyasztói áraknak, fogyasztói áremelkedésnek Magyarországon, és ezt követően van egy remélhetőleg, és az előrejelzésünk szerint is egy nagyon gyors lejtmenet, tehát már november-decemberben egy számjegyű infláció, és aztán utána már csak egy lankás pálya, amit előre lehet látni, tehát az semmiféleképpen nem várható, hogy akkor hirtelen 2024 végére elérjük mondjuk a 3%-os inflációs célt, valószínűleg még mindig jóval magasabb lesz ennél az infláció. Én azt gondolom, hogy ez a 5-6% körüli tartomány lesz, ami 2024-ben ránk vár az infláció szempontjából.
A legutóbbi számhoz képest, ami talán több mint 20% volt még a legutóbbi hónapban, ugye az 5% még most az állam kategóriájának felel meg, egyébként pedig az sem alacsony inflációs index, de maradva a makrogazdasági prognózisotoknál említetted, hogy 0% körüli növekedés vártok, tehát tulajdonképpen akkor ez az év az pipa, ha lehet így fogalmazni pestesen szólva, a kormány ettől optimistán meg egy bank is, tehát akár a kormány azt mondja, akár 1,5%-os is lehet a GDP bűvülésnek az üteme.
Hát indokolt, hogy a kormány legyen mindig optimista, ugye van ez a kifejezés, hogy kincstári optimizmus, tehát sugallani kell ezt a kedvező képet. Én nem gondolom azt, hogy elérhetetlen a növekedés. Ugye az előbb említettem, hogy mi is egy ilyen, talán a legvalószínűbb az egy ilyen pozitív nulla lesz, de azért talán a 1,5%-os növekedés az erős, tehát erre azért nem számítunk.
A július tírunk, van már egy pár részadat a második negyedéves számok közül, nem adnak semmi optimizmusra okot? Elmítetted egyébként az agráriumnak a kiurabbanó teljesítményét, hogy esetleg hátha, hogy amint mozgatórugó.
Igen, sokat tud hozzátenni önmagában egy nagyon jelentős mértékben kilengő mezőgazdasági teljesítmény, akár pozitív, akár negatív irányba, ugye idén a pozitív irány a várható, de azért az 1%-ot nem meghaladó, hanem el nem érő ennek a lehetősége, hogy a mezőgazdaság mennyivel tudja támogatni a gazdasági növekedést az idei évben.
Ugye pár százalékos kitettségről beszélünk, mármint pontosabban kibocsátási hajlandóságról a agrárium esetében, de mondjuk hozzáteszünk még a feldolgozóipart, azért meg tudja bolygatni a gazdasági növekedés szerkezetét.
Igen, hát ugye azért azt látjuk a feldolgozóiparban, meg egyáltalán az egész iparban, hogy van néhány zászlóshajó, amelyek ugye nem meglepő módon az autóiparhoz kapcsolódnak, részben ugye az autógyártás, részben ugye a beszállítói tevékenység, részben pedig az akkumulátorgyártás, ahol egy hihetetlen gyors felfutás van, ugye egy sorra nyílnak meg a kapacitásai azoknak a termelőüzemeknek, amelyeknek a beruházásairól az elmúlt években hallottunk, és nagyon sok beruházás van a csőben, tehát itt a következő években is bőven ellátja a magyar gazdaságot ez egy húzóerővel az akkumulátorgyártás. A probléma az, hogy gyakorlatilag az összes többi területe a magyar feldolgozóiparnak az nem a pozitív tartományban van a kibocsátásnak a változása, tehát itt kisebb-nagyobb zsugorodás az, amit tapasztalunk, és hogyha megnézzük a hazai és az export értékesítést, itt azt látjuk, hogy hát az export értékesítés sem tudott már nőni az elmúlt adatok szerint, de a hazai értékesítési mutatók azok meredeken csökkennek.
Hát köztudomásul, hogy a kormány számos fejlesztést átmenetileg leállított, mármint a kivitelezés megvalósulását, talán ilyen 300-as listáról lehetett olvasni a legutóbb, amelyben stopot rendelt el. Hogy látod, ez mennyire hat a beruházási rátának az alakulására, és egyáltalán mondjuk e tekintetben mi várható idén? Ott ugye korábban szép számokat lehetett látni.
Igen, hát a beruházások is csökkenni fognak az idei évben, mint ahogy már csökkennek is, tehát látható ennek a tendenciának a kialakulása. Itt ugye több dolog játszik közre ebben, hogyha megnézzük, hogy kik azok a szereplők, akik beruházási tevékenységet végeznek, akkor azt látjuk, hogy hát itt a feldolgozóiparban még van bizonyos típusú növekedés, köszönhetően ugye az elsősorban az akkumulátora a gyártás virágzásának Magyarországon, de általában az autóipari beruházások területén van egy növekedés, de a lakosságnak a beruházásai azok ugye zuhannak, és ugye az állami beruházások azok is zuhannak. Itt az a történet Magyarországon, hogy ugye úgynevezett prociklikus természetű a magyar gazdaságpolitika, ami ugye azt jelenti, hogy amikor az üzleti ciklus fölfele megy, akkor támogatni tudja, akkor olyan mind a monetáris politika, mind a kormányzati fiskális politika még rátesz erre a saját eszközeivel. Ugye láttuk, hogy az elmúlt három évben nagyon jelentős volt az államháztartási hiány, tehát egy növekedés ösztönző fiskális politikát láttunk megvalósulni, és ugye nagyon alacsony kamatokat, tehát ugye ez megfordult, már 2021 közepétől elkezdődött a kamatemelés, de hát a monetáris politika részéről ez a fordulat, ez fokozatosan ment végbe, és a költségvetési politikában is megtörtént a kiigazítás, tehát van egy szükségszerű költségvetési konszolidáció, tehát jelentős mértékben csökkenteni kell a hiányt, nem tudja támogatni a gazdasági növekedést a költségvetési politika, és jelentősen restrikciós a monetáris politika, és ugye hát büntetően magas továbbra is a hazai kamatszint. Ilyen kamatszint mellett kevesen tudnak beruházni, hitelt felvenni, és ebből beruházni. Úgyhogy ez egy, tehát ebben azért ebben megmaradt a prociklikus jelleg a hazai gazdaságpolitikának, csak most ugye a gazdasági ciklusnak nem a felmenő, hanem a lemenő szakaszában van a magyar gazdaság.
Ott van például a Boros Gábor hitelprogram, nem tud egyébként segítséget nyújtani valamilyen szinten ez?
De mindenféleképpen, tehát azért nem teljesen eszköztelen a magyar gazdaságpolitika, pont a például a Baross Gábor program az egy olyan lehetőséget teremt a hazai kis és középvállalatok számára, amely nélkül egyébként itt egy jóval nagyobb gazdasági recessziót, akár egy gazdasági válságot látnánk, hiszen hogyha nem lenne ez a segítség, a kedvezményes hitel lehetőség a KKV-k, kis és középvállalatok részére, akkor sajnos nagyon sokan lehúzták volna kényszerűségből a rólót, elbocsátások lettek volna, és egy nagyon jelentős mértékű zsugorodása a gazdasági tevékenységnek sokkal jelentősebb, mint ami megvalósult. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az értelemben hatékonyan enyhítette a válságot, vagy a recessziót a gazdaságpolitika, ugye a probléma az, hogy egyébként azért a fő tendencia, tehát ez egy szépségtapasz, ez egy kis segítség a gazdaság részére, de összességében nézve az a képlet, miszerint van egy nagyon jelentős költségvetési kiadáscsökkentés, és van egy nagyon magas kamatszint, az azt eredményezi, hogy ez a recessziós gödör, ez Magyarországon elhúzódott, tehát itt 3/4 éven keresztül negatív gazdasági növekedést láttunk, ugye az előző negyed évhez képest. Ilyen jelentős vagy elhúzódó recesszió a környékünkön nem következett be más országban.
Hát, hogy a jó hírt fokozzuk közben, ugye a hitelpiac is eléggé kiszáradt, akár lakossági, akár pedig vállalati frontról beszélünk. Hogy látod, mikor tud talpra állni a bankszektor, és egyáltalán mondjuk, mikor lehet ezt a fontos allokációs tevékenységet újrakezdeni a kereskedelmi bankoknak, amelyet kellene, hogy végezzenek?
Hát ugye itt a hitelezésre gondolsz. Nyilván azért vannak még támogatott hitelek, akár a lakosság részére, akár a kis és középvállalatok részére, tehát a vállalati szektor részére, tehát nem szárad ki teljesen ebben az értelemben, de ezek nélkül valóban a hitelszűke az, vagy a hitelkereslet csökkenés az jóval drámaibb lenne. Én azt gondolom, hogy a fordulat az, a fordulathoz számos dolog szükséges. Mindenféleképpen szükséges az, hogy a kamatszint normalizálódjon, vagy tovább normalizálódjon, ugye csökkenjen. Ez elkezdődött, de hát a jelenlegi kamatszint még mindig nagyon-nagyon magas. Én azt gondolom, hogy talán a jövő év második felében már elérkezünk egy olyan kamatkörnyezetbe, és egy olyan gazdasági környezetbe, ami mellett, vagy amely mellett a hitelezés is egy fokkal gyorsabb lehet. De
milyen nem... számot mondtak körülbelül, itt... ami, az, ami ideálisá tenni ezt a állapotot?
Hát igazából tehát nem lehet arra számítani, hogy egy hirtelen radikális hegymenet következne be itt a hitelezési mutatókban, tehát egy fokozatos fordulatra számítunk csak.
Ez mit jelent egyébként? Mikor várjátok mondjuk a mostani kamatszinthez képest például egy 8-10%-os kamatot? Jövő év közepén nagyjából az már úgy belátható?
Talán, hogyha az alapkamatot nézzük, tehát vagy az irányadó kamatot, gondolom a kettő össze fog érni, hiszen ugye elindult az irányadó kamatnak a csökkentése, valószínűleg a jövő héten újból sor kerül egy 100 bázispontos, 1%-pontos kamatcsökkentésre az irányadó kamat szempontjából. Szeptemberre, hogyha marad ez a havonkénti 1%-pontos kamatcsökkentés, akkor szeptemberre beéri az irányadó kamata 13%-os alapkamatot, és utána már az alapkamattal együtt lehet csökkenteni, vagy már elveszíti a jelentőségét a különbségtétel a referenciakamat és az alapkamat ebben az esetben ugye meg fog egyezni, és ezt ugye szeptember után sem áll le a kamatcsökkentés, az, hogy 100 bázisponttal havonta, vagy 50, ennek a felével 50 bázisponttal megy előre a Nemzeti Bank, vagy pontosan milyen ütemben halad előre, hát részben ugye a külső körülményeken is múlik, részben az infláció alakulásán, részben ugye a magyar gazdaság kockázati megítélésén, de azt gondolom, hogy folytatódni fog, és valamikor a jövő év, hát én azt gondolom, hogy talán már az első felében beszélhetünk 8-10%-os alapkamat környezetről, és az év második felében már ennél is alacsonyabbról.
Ugye a magas kamat szint jelentős támaszt ad a forint árfolyamának, a 24-es költségvetést 381 eurós árfolyammal tervezték, hogy látod ennek a realitását, és egyáltalán a mostani árfolyam helyzetet. Annyira keresett ez a téma, hogy és annyira érdekel az embereket, valószínűleg a nyár miatt is, hiszen sokan utazunk, sokan váltunk devizát, hogy mindenhol csúcsokat dönt az ezzel kapcsolatos információ.
Igen, nagyon érdekes egybeesés egyébként, a kormány, a pénzügyminisztérium 381-es átlagos forint árfolyam, euróforint árfolyam mellett gondolkodik a jövő év tervezése kapcsán. Mi a magunk részéről 380-as euróforint árfolyamot várunk.
Akkor szinte piaci prognózis, hát, vagy pontosabban kalkuláció.
Ami egyébként a forint árfolyamot a leginkább megtámasztja, az a nemzetközi körülmény, amit így a cserearányok javulásának, a kereskedelmi cserearányok javulásának nevezhetünk, vagy hát mondjuk azt, hogy a korábbi állapothoz közelihez való visszatérés, hiszen a tavalyi évet a cserearány romlás jellemezte a magyar gazdaság, és általában az európai gazdaságok szempontjából, ugye itt az energiahordozók árának a egekbe emelkedése az egy óriási lyukat ütött a magyar külkereskedelmi egyenlegbe, fizetési mérlegbe, de ugye a rezsitámogatás révén a költségvetési egyenlegbe is. Tehát ez egy borzasztó nagy teher volt a magyar gazdaság részére, és egy borzasztó nagy teher volt a forintra nézve is. Tehát alapvetően ez volt, ami a forint gyengítését generálta. Sok más egyéb tényező is volt, abban most nem érdemes talán belemenni, és ahogy megfordultak az energiaárak, elkezdtek csökkenni az energiaárak, úgy ezek a cserearányok is elkezdtek visszaállni. Ugyan még nem álltunk vissza a válság előtti szintre, és akkor, hogyha az energiapiacot tekintjük, akkor itt a válság nem a háborúval kezdődött, nem a szankciókkal kezdődött, azok azért látettek egy jó nagy lapáttal, hanem már 2021 őszétől elindultak felfele, tehát itt a korábbi időszakot tekintjük a normálisnak, amikor csak hogy számmal tudjam érzékeltetni, például ugye az európai tőzsdei jegyzése a gáznak megavattonként az ilyen 17-18 euró körül mozgott, és ugye ez az, ami felment, hát ugye a csúcson egészen 2022. augusztus végére.
Itt azonban bocsáss meg, tennem kell most egy vesszőt, mert a műsor első része véget ért, azt igényem, innét folytatjuk, tehát a mostani topikunk ugye a forint árfolyamával kapcsolatos, és a téma kellően izgalmas ahhoz, hogy innen kezdve folytassuk a beszélgetést. Napvendége tehát Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.